Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Csatlakozva a Rómában és szerte a világegyházban elkezdett közös imádságokhoz, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia este a budapesti Szent István Bazilikában közös szentmisét tartott Szentatyánkért, Ferenc pápáért. A Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetítette az eseményt, az utóbbi visszanézhető, így általunk is be lehetett kapcsolódni a közös imádságba. Orbán Viktor miniszterelnök előző éjjel telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel, tudta meg az Index amerikai követségi forrásokból. A telefonbeszélgetés tartalmáról nem szivárogtak ki részletek, de könnyen elképzelhető, hogy a két vezető az ukrán-orosz háborúról is beszélt, hiszen az egyeztetés röviddel azután történt, hogy heves vita alakult ki Donald Trump és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök között a hétvégén az ovális irodában, és emiatt pedig a tervezett ritka földfény megállapodást sem írták alá, írta meg a hírportál. A Kormányzati Tájékoztatási Központ csak annyit közölt, hogy a magyar és az amerikai kormány között folyamatos a kapcsolattartás. A miniszterelnök úr beszélt az amerikai elnökkel, erősítette meg az ATV kérdésére Szijjártó Péter, a héten is lesz még magas szintű kapcsolatfelvétel. Egy amerikai-orosz megállapodás jelenti az egyetlen utat a békéhez a térségben, mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Amerika levette a napirendről az ukrán nyersanyag megállapodást, tudatta a pénzügyminiszter a CBS TV csatornának adott interjúban. Scott Bessent szerint ehhez békére lenne szükség, de ebben Volodymyr Zelenszky ukrán elnök nem partner, akinek pedig csak annyit kellett volna tennie, hogy eljön és aláírja a megállapodást, fogalmazott, emlékeztetve ő is a pénteki kamerák előtti heves szópárbajra, amikor Zelenszky összeveszett Donald Trump elnökkel és alelnökével J.D. Vance-szel. A Sándor palotában hivatalosan is esküdtett Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank új vezetője. Az eskütétel előtt, amelynek keretében aláírta a kinevezési dokumentumokat, az egykori pénzügyminiszter fogadalmat tett az alaptörvény tiszteletben tartására, és vállalta, hogy pozícióját a magyar nemzeti érdeket képviselve fogja betölteni. A Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére márciusban elkezdődik a lakhatási tőkeprogram, jelentette be a tárca nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Bókai Márton közölte, a 200 milliárd forintos keretösszeg 800 ezer milliárd összértékű ingatlanfejlesztést eredményezhet, 5 éven belül csak nem 30 ezer lakó ingatlan építéséhez járulhat hozzá. A lakhatási tőkeprogramot koordináló Nemzeti Tőkeholding elnök vezérigazgatója abban bízik, hogy a forrás a kínálati oldal fellendítésével letörheti az ingatlanpiaci drágulást. Megkezdődött a magyar kontingens váltása a NATO-koszovói békefenntartó missziójában. A csaknem 280 tagú új állomány az átadás átvétel után áprilistól szeptemberig teljesít szolgálatot, tájékoztatta a Honvédelmi Minisztérium az MT-t. A magyar kormány számára kiemelt jelentőségű a Nyugat-Balkán stabilitása, tartalmazza a közlemény. Igazgatási ülésén döntött a Gazdaságkutató Intézet igazgatósága Molnár László a cég vezérigazgatójának leváltásáról. Új célkitűzéseket és stratégiát fogalmaztak meg. A következő időszakban pedig elsődleges feladatként tűzték ki, hogy a cég digitális átállása megtörténjen, valamint a mesterséges intelligenciát beépítsék a mindennapi tevékenységükbe. Rekordot hozott az idei felsőoktatási felvételi jelentkezés, 129.730-an szeretnének tovább tanulni, ismertette a kulturális és innovációs miniszter. A diploma értéket ad, bérnövekedést jelent, a magyar egyetemek népszerűek, sikeresek és nemzetközi szinten is versenyképesek, emelte ki Hankó Balázs. A tárcavezető Gödöllőn, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen a 2025-ös felsőoktatási felvételi eljárás eredményeit bemutató miniszteri tájékoztatón beszélt. A virág, édesség és ajándékárusokat ellenőrzi a Nemzeti Adó és Vámhivatal szombatig. A NAV is készül a Nőnapra című közleményében, az Állami Adóhatóság azt írta, egy héten át a nyugtai számladást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják. Letette a hivatali esküt a hárompárti új osztrák kormány vezetője, a néppárti Christian Stöcker. Ez Ausztriában az első olyan kabinet, amelyet az osztrák néppárt, az osztrák szociáldemokrata párt, valamint az új Ausztria és liberális fórum koalíciója alkot. A 64 éves kancellár mellett a szociáldemokrata párt elnöke András Babler tölti be az alkancellári tisztséget, még a legkisebb koalíciós partnere a NEOS elnöke a külügyminiszter lett. A 14 tagú kormányban 6-6 tárca jutott az ÖVP-nek és az SPÖ-nek, 2 pedig a NEOS-nak. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél nem élénkül fel. A hőmérséklet a reggeli órákban -4, napközben aztán +12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrájé lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember március 2-ai száma. A tartalomból. Szívvel, szakértelemmel a rászorulókért. Interjú Vajda Norberttel, a 75 éves katolikus szeretett szolgálat főigazgatójával. Mária Celben állítanak szobrot Mindszenti bíborosnak. Beszélgetés Kovács Gergellyel. Pusztítani könnyű, építeni nehéz. Ökumenikus imádság Ukrajna békéjéért. Hűség és derű. Bábel Balázs érsek átvette a Hit Pajzsa díjat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 21 óra 5 perckor Buda Péter atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfőn este 21 óra 5 perctől a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadásban Vajda János költészetével ismerkedünk meg. Hegedűs Géza a következőket írja róla. Az író 1827-ben született és 1897-ben halt meg. Összekötő kapocs volt a Petőfi nemzedék és a modern magyar költészet között. Ő maga ifjú fővel ott áll Petőfi mellett a forradalmat előkészítő pilvaxbeliek egyike, a szabadságharc honvéd tisztje. Nem utánozza Petőfit, de mindenki másnál jobban érzi és következetesebben vállalja hagyományát. Az új magyar költői nemzedék pedig élőkön Adival, ő benne látja a közvetlen előzményét, a modern magyar líra kezdetét. 70 esztendőnyi életében pedig alig vették tudomásul, úgy írta remek műveit, hogy valójában nem volt jelen az epigonokért lelkesedő irodalomban. Az epigon utánzót jelent. Plebejus fiú volt, egy dunántúli erdész gyermeke. Pesten született ugyan, de gyermekkorát Vállon töltötte, iskoláit pedig jó részt Székesfehérvárott a ciszterciéknél járta, majd maga is az erdőgazdálkodás szolgálatába lép, és mint erdészeti tisztviselő kerül fel már ifjú költőként a fővárosba. Ott azonnal a forradalmi ifjúság körében találja magát. Indulása nem is visszhangtalan, közvetlenül a forradalom előtt ő is oda tartozik a haladó költők egyre népszerűbb gárdájához. De a szabadsághoz bukása után a Honvéd hadnagyot büntetőszolgálatra besorozzák az osztrák közlegények közé, és több mint egy évet töltött sanyarú körülmények között Itáliában. Harcias elszántsággal érkezett haza. A forradalom bukása őt is elkeseríti, mint egész nemzedékét. De ő tisztábban lát a többiek nagy részénél, és ilyetten veszi észre, hogy a nemzet még mindig nemesi illúziókban él, és úgy várja a kibontakozást, hogy nem akar mindenestül szakítani a forradalom előtti múlttal. Vajda a plebejus indulatával áll a nemességgel szemben, és értve a világtörténelmet, feltétlen híve a polgárosodásnak. Ennek a felismerésnek ad hangot publicisztikája, amely az elnyomatás korának legjelentékenyebb politikai irodalmához tartozik. Vajda János költői erényei mellett a legtisztábban látó, legszínvonalasabb publicistáink közé tartozik, ebben is elődje Ady Endrének. S akárcsak Petőfi, ő sem alkuszik. Sem politikában, sem szerelemben. Boldogtalan szerelme a léha és üres, de gyönyörű szép Kratokvil Georgina iránt, akit Gina néven halhatatlanná tesz, egy életre elkeseríti. Politikai nézeteit vagy süketen fogadják, vagy éppen azt állítják, hogy Bécs szolgálatában áll. Elkeseredésében Bécsbe költözik, ott vállal hivatalt. De ott sem bírja sokáig. Noha az a néhány bécsi év jelenti számára a viszonylag gondtalan megélhetést. Ő azonban magyar költő, akinek otthon a helye. Hazajön, és senkinek sem kell. A hivatalos irodalom élén Gyulai Pállal még csak a nyomorgó íróknak kijáró segítséget sem hajlandó megadni neki. Drámával próbálkozik és megbukik. Holott az Ildikó című műve majdnem jó tragédia, de senki sem bocsátja meg neki, hogy Attillát barbár zsarnoknak ábrázolja. Ha felfigyeltek volna rá, ha biztatják, alig hanem kitűnő drámaíró vált volna belőle. Ehhez is volt tehetsége, de légüres térben élt. Európai távlatú, polgári szempontú publicisztikája idegen volt a nemesi hazafiasságnak. Költészete egyre távolabb került a Petőfi eskedőktől, noha hívebben őrizte Petőfi hagyományát, mint azok. Egyaránt megvetette Petőfi híg epigonjait és arany, üres forma bravúrokat kereső utánzóit. Azok pedig a megvetésre tudomásul sem vétellel válaszoltak. A kiegyezés után, mint újságíró él, szerkesztőségi robotmunkával tartja fenn magát, közben szakadatlanul megjelennek a versei lapokban is, olykor kötetekben is, később még a Kisfaludy Társaság is tagjául választja, csak éppen senki sem méltatja. Lírájával nem tudnak mit kezdeni. Ez a líra sokkal érzékibb, mint ahogy azt akár Petőfi, akár az arany epigonság eltűrné. Ez a líra sokkal pesszimistább, mint ahogy a hazafias lelkendezés eltűrné. Közben ír két nagyon érdekes elbeszélő költeményt, a Találkozások, amelyben egy kissé érezhető a hirtelen divatossá vált Anyegin hatás, a nagyvárossá alakuló Pest képét örökíti meg. A másik az Alfréd regénye, némiképpen Byroni hatásokat is mutatva, egy rosszul sikerült szerelem kapcsán a világpusztulás látomását vetíti fel nagy lírai erővel. Lérája közben egyre elmélyültebb és formailag is egyre csiszoltabb lesz. Ezt sem veszi észre senki. Még egyszer próbálkozik a szerelmi boldogságban vigaszt találni. 53 éves korában megnősül. Fiatal lányt vesz feleségül, a házasság azonban nem sikerül. A nyűgös, morgolódó, örökké sértett férfi szerencsétlenné teszi a fiatalasszonyt, aki nem is érti férje emberi és költői nagyságát. De a komor férfi sem alkalmas arra, hogy boldoggá tegyen egy asszonyt. Másfél év után elválnak, ettől kezdve még mélyebb a magány, és még kifinomultabb a költészet. Jóval túl van már a 60. esztendején, amikor egy belvárosi utcán véletlenül összetalálkozik a dicsősége teljében ragyogó Jókaival. Még 1848-ból a Pilvax kávéházból ismerték egymást. Jókai örömmel üdvözli, szeretettel érdeklődik, mi van vele. Kiderül, hogy évtizedek óta még csak nem is hallott felőle, azt hitte már régen nem él. Amikor Vajda elpanaszolja neki sorsát, Jókai lelkesen áll mellé, hogy segítse. Ettől kezdve találkoznak, Jókai meleghangú cikket ír Vajdáról, egész tekintélyét latba veti, hogy a költő újabb műveit szép és díszes kiadásban jelentessék meg. De a közönyön és a hivatalos irodalom ellenszenvén ez sem segít. Messze előtte jár nemzedékének, az őt méltányolók pedig még nem nőttek fel. Egész költészetének ez a tragédiája. 1897-ben, 70 éves korában úgy hal meg, hogy még a versolvasók java része sem tudja, hogy volt egy Vajda János nevű költő, vagy ha nevét észre is vették és egy-egy művét el is olvasták, művészi nagyságát senki sem vette tudomásul. Míg Jókai is az egyetlen, aki kiállt mellette, inkább a 48-as emlékek hív őrzőjét, az egykori bajtársat érezte benne, mint a kor legnagyobb élő költőjét. Hiszen akkor már Arany is meghalt, és valójában senki nem volt, aki költői nagyságában felérhetett volna vele. Érdekes, hogy még azok a fiatalok is, akik az új költészetet előkészítették, és szembefordultak az epigonizmussal, mint Revicki, Komjáti, Kis József, vagy egy rövid ideig oly divatos Ábrányi Emil, csak alig-alig látták meg Vajdában az újat, a mást, az ő törekvéseik nagy elődjét. Halála után még egy évtizedig kellett várni, hogy Adi és a Nyugat költői felfedezzék benne az elődöt és hagyományt. Vajda János egyenetlen költő. Óriási életművében, különösen a korábbi verseiben, sok a nehézkes fogalmazás. Indulatai szertelensége gyakran elragadja ugyannyira, hogy a költemény formátlanná, terjengőssé válik. De ahogy az évek haladtak, egyre nagyobb lett a forma fegyelme. Igazán nagy költővé akkor lett, amikor már teljes volt a magány és a keserűségek ellen, csak a költészet adott vigaszt. Szemlélete pesszimista, mint a 19. század második felének világköltészete. Ebben rokona a kortárs dekadenseknek. Hitetlen és szenved a hitetlenségtől, de férfias bátorsággal vallja be reménytelenségét, amely a mindenségig terjed. 1848-ban gyökerezik, de túllép Petőfi nemzedékén, és igazi modern költő. Ő a legmodernebb a magyar klasszikusok között. De mivel még oda tartozik a Petőfi nemzedékhez, ő a legklasszikusabb a modernek között. Éppen ezért nem tartozik sehová sem. Vele végződik a Petőfi kortársak története, és vele kezdődik az új magyar költészet. Thank you. Vajda János, az üstökös. Az égen fényes üstökös, uszája az ég felé tőle a földre ér. Mondják ez a ma nagy, melynek pályája egyenes, vissza hát soha se tér. Csillagvilágok fénylő táborán át, a végtelenséggel versenyt rohan. Forogni körbe nem tud, nem akar, hát örökké társtalan, boldogtalan. Imádja más a változékony holdat, a kacéran keringő csillagot. Fenséges niobéja az égboltnak. Lobogó gyász, én neked hódolok. Szomorú csillag, életátkom képe. Sugár ecset, mely festi végzetem. Akárhova mész a mérhetetlen égbe, te mindenütt egyetlen, idegen. A költeményt Kratokvil Georginához írta a költő. Vajda János 20 év múlva. Mint a Mont Blanc csúcsán a jég, minek nem árt se nap se szél, csöndes szívem, többé nem ég. Nem bántja újabb szenvedély. Körültem csillagmiriád, versenyt kacérkodik, ragyog, fejemre szórja sugarát, azért még föl nem olvadok. De néha csöndes éjszakán, elálmodozva egyedül, múlt ifjúság tündértaván hattyúi képet fölmerül. És ekkor még szívem kigyúl, mint hosszú téli éjjelen, Mont Blanc örök hava hat túl, a fölkelő nap megjelen. Vajda János 30 év után. Nem tudjuk pontosan, hogy találkozott-e a szerelmével, vagy esetleg csak egy elképzelt, vágyott találkozás ihlette a művet. Mi hátra volt még, elkövetkezett. E földi létben gyászsorunk betölt. találkozunk. Irgalmas végzet. Utolszor egyszer még a sír előtt. Hittem, hogy lesz idő, midőn megösmersz, s helyet cserél bennünk a fájdalom, és folyni látom majd, ha már késő lesz, a megbánásnak könnyét arcodon. Mert amit én vesztettem, óriás, hozzá az ég adott erőt nekem, én látok itt olyant, mit senki más, csodákat mivel emlékezetem. A múltból fölmerül egy pillanat, mint óceánból elsüllyedt sziget, és látom újra ifjú arcodat, mikor még másért nem dobbant szíved. És e varázslat rád is visszahat. E lélek a te veszt a templomod. Oltára képében látod magad, mi vagyok én neked, most már tudod. Ha majd a földi élettől megváltam, imába, dalba foglalt szerelem, örökké valósága a halálban. Az ég, lád mégis eljegyzett velem, ki bájaidból méltatlan vadakra pazaroltál nem értett kincseket. Én a hideg bálvány vezeklő rabja, ki minden kégy szívébe temetett. Most itt ülünk, síralomházi lelkek, és nézzük egymást hosszan, szótalan. Tekintetünkben haj, nem az elvesztett, az el nem nyert éden fájdalma van. Így ül a hold ádázvihar után elcsöndesült nagy tornyos fellegen, és néz alá a méla éjszakán bánatosan, de szenvedélytelen. Hallgatva a sírbolti csöndességet, a rémteli sötét erdő alatt, amíg a fákról nagy nehéz könycseppek hervadt levérre halkan hullanak. Vajda János, a virrasztók. A költemény allegória. A virrasztók itt a költők, a nagy halott pedig, a 48-as szabadságharcot elveszített nemzet. Itt a nagy halott előttünk, kiterítve, mereven. A hideg a téli éjben, csillagoltó sötétségben, mi vagyunk még éberen. A sírásban elfáradt már valamennyi jó rokon, talán mi se volnánk ébren, hanem mert a torban éhen rágódunk a csontokon. A csontokon sem rágódnánk, de hát ez a kenyerünk. Nem marad ránk dús örökség, fizet minket a nemzetség, ha sírunk, énekelünk. Már ma holnap ez se kell majd, elég volt a gyász, a dal, ami megholt, föl nem támad, haszontalan minden bánat, hajrá, étel, dal, ital. Ilyen szelet hallunk is már. Ki legtöbbet örökölt, annak van a legjobb kedve, ott van a múlt elfeledve és eladva az a föld. Hol pihennek a nagy ősök, kik szerezték vérökön azt is, amin ők mulatnak, idegenek jól aratnak vérben ázott térökön. Ők alusznak szépen, mélyen, ébren már csak mi vagyunk, Ők alusznak, s nem álmodnak. Mi virrasztunk ébren, haj csak ébren is mi álmodunk. Álmodunk, mi hihetetlent, el sem merjük mondani. A holt szeme félig nyitva, hát ha meg nem volna halva, s lehetne még valami. A nagy tenger éjszakába kikinézünk olykoron, mert nem tudjuk, hány az óra. Hallgatunk a kakasszóra, merengünk egy csillagon, jó reménnyel, vak reménnyel, hogyha megvirradna már. De a hajnal csak nem pirkad, s amit látunk, az se csillag. Bolygófény, vagy fénybogár. És csak hogy csöndes ne volna, de ez úgy folyt, úgy ijeszt, dalunk is már egyre fárad, alig ad még bátorságot. Égen földön semmi lesz. Szempillánk is csuklik immár, s ha az álom elnyomott, s mi is alszunk, boldog Isten, akkor aztán késő minden. Mozdulhat a tetsz halott. A verset 1857-ben írta.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg az Ádi és Dráhi című mese negyedik részét, melyet Jakub Beáta olvas fel.
Attól fogva, Dráhi nem rejtőzött el kadica elől, a lány pedig nem fordította el az arcát, hanem az aggastyánnal találkozott. Hetek teltek el, s a tenger észek egy napon azt mondták, hogy látják a csillagokon, a madarak röptén, a halak rajzásán és számos más jelen, amelyet csak ők értenek, rövidesen elérik Szumátra nyugati partját. De egyszerre csak heves szélvihar keveredett, s ám bár furcsa mód nem vert hullámokat a tengeren, ellenállhatatlan erővel ragadta magával a hajót hol az egyik, hol a másik égtáj felé. Eltelt egy nap, eltelt kettő, eltelt egy hét is, de Szumátra csak nem akart felbukkanni a láthatáron. A kapitány végül bevallotta, hogy már maga se tudja, merre járnak. Kerek 3 hét múlva végre földet pillantottak meg, de nem Balkész felől, amerre keresték, hanem éppen az ellenkező oldalon. Mivel a vízük, élelmük fogytán volt, elhatározták, hogy akárhová vetette is őket a vihar, megközelítik a partot, és óvatosan, nehogy valamiféle barátságtalan nép kezére kerüljenek, alkalmas kikötőt keresnek. De hát, keresgélésre nem maradt idejük, mert alig, hogy a part közelébe jutottak, újult erővel feltámadt a vihar, és egyenesen egy messzire kiugró szirtfog felé sodorta őket. Már-már azt hitték, hogy ott pusztulnak el a sziklazátonyon, amikor váratlanul megfordult a szél. A vitorlás kormányának minden segítsége nélkül megkerülte a szirtet, és besiklott egy tágas, mély tenger öbölbe, amelyet a sziklák mindaddig eltakartak a hajósok szem elől. Hirtelen szélcsend támadt. A hajó csendesen úszott az öböl partja felé. A tengerészek és a hajó utasai csak most látták, hogy az öböl mentén jókora város emelkedik. Nem lehet másként, mondta a hajó kapitánya, mint hogy a viharban a nyugati part helyett Szumátra szigetének keleti felére vetődtünk. De hát miféle város ez? Tudakolt a Dáhi. Sosem jártam erre felé, válaszolta a kapitány, sőt, még csak a hírét sem hallottam. Jó lesz, ha kipuhatoljuk, hogy miféle emberek lakják, mielőtt partra szállunk. Hanem megint csak másképpen történt, mint ahogy kitervelték. Mert alig mondta ki e szavakat a kapitány, hirtelen egész raj csónak vált el a parttól, és egyenesen a hajó felé tartott. Nem telt bele egy perc, nagy tömeg lepte el a fedélzetet. Fegyvert nem viseltek ugyan, de annyian voltak, hogy a tengerészek nem gondolhattak semmiféle ellenállásra. De hát ellenállásra nem is volt szükség, mert a jövevények nem mutattak ellenséges szándékot. Inkább igen vidám legényeknek látszottak. Ott tolongtak a tengerészek meg az utasok körül, és ujjukkal mutogatva rájuk hatalmasakat kacagtak. Nézd csak, micsoda furcsa emberek! Kiáltotta nevetve az egyik. Jój, de csúnyák! Hahotázott a másik. Mindközül az a leány a legcsúnyább, mutatott kadicára harmadik. Hiszen ezek egyetlen bibircsók, egyetlen májfolt, egyetlen ránc, egyetlen szőrszál sincs az arcán, csapta össze a kezét a negyedik. Nem is értem, hogy lehet ilyen csúnya valaki. Hanem a hajósok sem állták meg kacagás nélkül, mert a városbeliek, akik a fedélzetet előzönlötték, azok aztán igazán csúnyák voltak. De olyan csúnyák, amilyeneknek ők csúfolták a többieket. De a legfurcsább az volt a dologban, hogy nem is természettől fogva voltak csúnyák, hanem mesterségesen rútították el magukat mindenféle magukra kent festékkel, ragaccsal. Így állt egymással szemben a két csapat, ámuldozva, fejcsóválva, nagyokat nevetve, de a városbeliek egyszerre elcsendesedtek. Megpillantották Dáhit, akit eddig nem vettek észre. Hó! Rebegte az egyik elismerően. Ez aztán nem olyan rút, mint a többiek? De nem ám, felelte a másik. Nem is értem, mit keres közöttük. Nézzétek ezeket a gyönyörű ráncokat! Kiáltotta elragadtatással a harmadik. Ezt a hatalmas horgas orrot, ezt a füttyet szájat, ezeket az irdatlan szemölcsöket, ezt a kajla fület, tódította a negyedik, ezt a görbe hátot, ezt a csámpás lábat. Csodálatos, mormolta a tömeg. Kadica megsokalta a dolgot. Nem szégyellitek magatokat, kiáltotta. Gúnytűztök egy szerencsétlen rokkant aggastyámból. Hallgass te, csúfság, förmett rá a városbeli. Hogy nevezheted rokkant aggastyánnak ezt a szépséges daliát? Dáhi szomorúan csóválta a fejét. Bekegyetlenek vagytok, sóhajtotta. Nem elég a magam szerencsétlensége, még ki is csúfoltok érte. A városlakók hüledezve tekintettek rá, azután megszólalt az egyik. Dehogy is csúfolunk mi téged, nagy jó uram, mit mondtunk? Amit mondtunk, őszinte szívvel mondjuk, láttunk mi már szép embert, de hozzád hasonlót még egyet sem. Valamennyien arra törekszünk, hogy tőlünk telhetőleg kicsinosítsuk magunkat, vette át a szót a másik. Pedig hát tudjuk, hogy az igazi szépséget, azt, amely rólad sugárzik, amúgy sem sikerül elérnünk.
Úgy bizony, mondta a harmadik. Nekünk magunknak kell kipótolnunk mindazt, amit te a természettől kaptál ajándékba. Láthatod, hányféle festéket, pacsmagot, kenceficét mázolunk az ábrázatunkra, hogy valamelyes tisztességes külsővel járhassunk a világban. De hát most látjuk csak igazán, milyen hiába való volt minden igyekezetünk, hiszen legjava daliánk is elbújhatna a te tökéletes, ragyogó szépséged mellett.
Dáhi és társai most már nem kételkedhetett abban, hogy látogatóik komolyan beszélnek, és nagy nehezen azt is megértették, hogy miféle emberek közé jutottak. Ennek a városnak a lakói, ki tudja milyen okból, azt tartották szépnek, ami mindenhol másutt csúnyának számít, és azt tekintették csúnyának, amit mindenki más szépnek mond. Ezért nevettek akkorát, amikor a napbarnította, szálas, erős tengerészekkel, meg a bájos kadicával találkoztak, és azért ámultak el annyira, amikor megpillantották a világ minden rúdságával megvert aggastyánt. Gyerünk a város főterére, kiáltotta a jövevények egyike. Mindenkinek látnia kell ezt a csodálatos férfiút. Négy markos ember megragadta a kézzel lábbal kapálódzó Dáhit, csónakba ültette, és kievezett vele a partra. Ott a vállukra emelték a boldogtalan öreget, és éjjenző csődület közepette, elindultak vele a város belseje felé. Dáhi eközben észre sem vette, hogy kevéssel érkezésük után egy másik hajót is a kikötőbe sodort a szél. Pedig ha észreveszi, meglátja azt is, hogy egy sereg városlakó arról a hajóról is egy vénséges vén csúnyaságot hurcol a vállán a főtér felé. A két csoport a város főterén találkozott. Az aggastyánok megpillantották egymást. Ádi! Kiáltotta Dáhi. Bátyám! Dáhi! Kiáltotta a másik öreg. Öcsém! A két testvért annyi évszázad után ebben az ismeretlen, furcsa városban sodorta össze a véletlen. A véletlen mindjárt kitudódik.
Kedves gyerekek, ma az Ádi és Dáhi című mese negyedik részét hallottátok, melyet Jakó Beáta mondott el nektek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 24. részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció. A mélység. Ha túl sokat beszélünk lelkiségi kérdésekről, könnyen úgy érezhetjük, hogy egy meghatározott szókészlet rácsai közé szorulunk. Megeshet például, hogy túlságosan gyakran vesszük ajkunkra a mélység szót. A mélység metaforája azonban sokat segíthet abban, hogy megértsük és igazán a magunkénak érezzük az utat, amelyen járunk. John Mayne egyik könyvének következő szakasza pontosan megvilágítja a metafora tartalmát. Kiválasztott szavunk hűséges ismétlése egységesíti egész lényünket. Mégpedig azért, mert elvezet ahhoz a csendhez, ahhoz az összpontosításhoz, a tudatnak ahhoz a nélkülözhetetlen szintjéhez, amely lehetővé teszi, hogy értelmünket és szívünket megnyissuk Isten szeretetének, amely lényünk legmélyén munkálkodik. A mantra tehát elvezet minket a tudat nélkülözhetetlen szintjéhez. Állandóan az a veszély fenyeget, hogy gondolkodunk ezekről a tudatszintekről, de megnyitni már nem nyitjuk meg őket. Ha gondolkodunk vagy olvasunk róluk, megmaradunk az agyunk szintjén, a gondolkodás és a képzelő erősíkján. Ennek a szintnek megvan a jelentősége, de nem azonos azzal a tudatszinttel, amelyen megnyílik számunkra az a középpont, ahol Isten szeretete tisztán önmaga, ahol megkezdődik bennünk, s ezért a mi létünk is megkezdődik, hiszen mindannyiunk léte ebből a szeretetből fakad. Ezen a szinten veszítjük el és találjuk meg énünket. Bár hihetetlennek hangzik, teremtett létünk önmaga kezdetén túlnyúlva egészen Isten mélységéig ér el. És mindenkinek erre az útra van hivatása, erre az útra szól a feladata. Egyetlen értelme van annak, hogy a tudat mélységéről beszéljünk, gondolkodjunk vagy olvassunk. Elő kell mozdítania, hogy valóságos legyen, és hozzá kell járulnia azoknak a téves vagy rendezetlen elgondolásoknak a felszámolásához, amelyek miatt nehéz átjutnunk a szűk kapun. Ki kell ugyanis haigálnunk néhány csomagunkat, amely felhalmozódott körülöttünk az évek folyamán, egyszerűbbé kell válnunk, s nyitottabbnak kell lennünk. A lét mélysége azért hasznos metafora, mert arra utal, hogy a tapasztalataink nem csupán egyéni jellegűek lehetnek. Nem kell azt gondolnunk, hogy a tapasztalataink merőben a mi utunkkal, a mi életszentségünkkel és a mi üdvösségünkkel kapcsolatosak. Felismerjük, hogy csak akkor tudunk járni az úton, ha elhagyjuk az olyan szavakat, mint az enyém és a nekem. Ha ráébredünk, hogy tapasztalataink szerves részét képezik az egyetemes emberi útnak, nagyon fontos dologra jövünk rá. Arra, hogy az életnek csak az egészen belül van értelme, az egész emberiségen, Isten egész tervén, az igében megalkotott és az igéhez visszatérő egész teremtésen belül. Ez a kezdőpontja megértésünknek. Ekkor kezdünk megfordulni és visszatérni a forráshoz. Miközben visszafelé haladunk, levetkőzzük magunkról a különlegesség tudatát, amely nem engedi, hogy elfoglaljuk egyedülálló helyünket az egészben. Szerteszünk arra a bámulatos tapasztalatra, hogy elveszítjük az életünket, bár félünk az elvesztésétől, bár nem akarjuk elveszíteni, harcolunk azért, hogy megtarthassuk, és számtalan trükköt eszelünk ki annak érdekében, hogy ne kelljen feladnunk. Ráébredünk, hogy nem azért vagyunk egyedülállóak, mert különlegességünk elválaszt minket az egésztől, hanem azért, mert ugyanonnan eredünk, mint mindenki más. Az egyedülállóság inkább hasonlóságot, mint sem különbözőséget jelent. Megtérésünknek az a lényege, hogy már nem elszigetelt lények vagyunk, hanem olyan emberek, akik teljesen jelen vannak minden más létező számára, mivel részesedünk Isten személyességében, a Szent Háromság kapcsolati valóságában, amely maga a tökéletes kapcsolat. Minden más kapcsolat ezt az eredendő viszonyrendszert fejezi ki. Létezik egy alapvető paradoxon, amely felszabadítóan hat életünkre. Az egység kidomborítja az egyediséget. Minél mélyebb egységbe kerülünk másokkal, annál teljesebb személyé válunk. Pontosan ilyen természetű egységre bukkanhatunk személyes énünk mélyén. A gondolkodáson, a képzelőerőn és a nyelven túlnyúló egység tapasztalata csak csendben élhető át. Ha megpróbáljuk részekre bontani, vagy szavakkal kifejezni, úgy érezzük, már is kipenderültünk belőle. Legalábbis nem vagyunk már teljesen jelen a tapasztalatban, hiszen osztatlan figyelmet követel tőlünk. A meditáció idején tehát nincs helye a kifejezésnek, nincs helye a beszédnek és a fogalmi gondolkodásnak. Mindennek a mélységben rejlő hatalmas misztériumra irányuló figyelembe kell ágyazódnia. Az imádságban megvalósuló tiszta figyelemből fakad a keresztény tudat szüntelen ébersége, amely a nap folyamán minden tevékenységben megmarad. Bármi hétköznapi és tűnéken legyen is, amit teszünk, minden perc és minden cselekedet értelmes és szent, mert minden pillanatban és minden cselekedetben az isteni közösség nyilvánítja ki magát. Ez a felismerés a növekedésünket szolgálja. Minden élő és szeretetteljes kapcsolatnak növekednie kell. A szeretetnek pontosan az egység felé mutató növekedés a lényege. Isten szeretete öröktől és örökké expanzív természetű. Akár tetszik, akár nem, sehol nem tudjuk megvetni a lábunkat, és nem ragadhatunk le annál, amit már megszereztünk. Mindenről le kell mondanunk, hogy még többet kaphassunk. Ezért annyira szegény és egyszerű a mantra, s ezért annyira örömteli és szabad a keresztény élet. Ugyanakkor követelményeket is támaszt velünk szemben. Miután ráléptünk az útra, ráébredünk, hogy valami olyasmiben veszünk részt, ami nagyobb nálunk. Olyan vonzerőt gyakorol ránk, amelynek csak akkor tudunk ellenállni, ha önösek vagyunk, önösségünkkel pedig csak akkor tudunk szembe helyezkedni, ha elfordulunk tőle, s visszatérünk igazi énünkhöz. Az önösség annyira visszatetsző távlatot fest elénk, hogy hosszú távon mindenképpen kudarcra van ítélve, de időnként azért nagyon is könnyű beérnünk a töredékességünkkel. Könnyen bizonyos mértékű elszigeteltség mellett dönthetünk, s lemondhatunk arról a jogunkról, hogy szabadok legyünk. Olykor könnyebb megmaradnunk már jól ismert korlátainkon belül, és könnyebb azokat a korlátokat választanunk, amelyek miatt végső soron megvetjük magunkat. Csak hogy valami előrehajt minket, és akkora erővel hív, hogy csak tiszta szeretet lehet. Csak a tiszta szeretet támaszthat igényt az egész személyre, és csak a tiszta szeretet hívhat elő rejtekéből mindent, ami elrejtőzik. Igazi énünk az egónk mögött, korlátaink, félelmeink és bizonytalanságaink mögött rejtőzik. Énünket azonban a szeretet kihívja a személyiségünk hamis struktúrái mögül, és arra kéri, hogy egyszerű, szabad és egész legyen, s legyen teljesen önmaga Isten színe előtt. Attól, hogy ilyen hatalmas igénnyel lép fel velünk szemben, óhatatlanul reakciót vált ki belőlünk, sőt, már létre is hozta a megfelelő reakciót. Krisztust. Krisztus reakciójával egészen dinamikus erő jelent meg az emberi tudatszférájában, az elszigeteltséget felszámoló és a halottakat feltámasztó dinamika. A béke nem más, mint a mélységre reagáló Krisztus energiája, olyan béke, amelyet csak az egységben lelhetünk meg, az elszigeteltségben ugyanis nincs béke. Mivel a béke hatalmas igényeket támaszt velünk szemben, már-már úgy tűnhet, hogy ijesztőbb, mint az erőszak, amelyet önös állapotunkban önmagunkon teszünk, vagy mások ellen fordítunk. A mélyben rejlő béke teljesen felfordítja világunkat. Az élet rendkívül finom egyensúlyi állapotát kell kialakítanunk, a lélek hullámhosszára kell hangolódnunk ahhoz, hogy ráleljünk arra az egyszerűségre és kifinomultságra, amely szükséges ahhoz, hogy megfelelően reagáljunk Krisztus dinamikájára. Ha belépünk ebbe a mélységbe, ha megnyitjuk ezt a mélységet, sebezhetővé válunk, és sebezhetők is maradunk, nem csak az imádság idején, de életünk minden szinterén. A szeretet sebezhetőséget eredményez, az együttérzéssel vagy a feltétlen elköteleződéssel járó sebezhetőséget. Ugyanakkor elég éretnek kell lennünk ahhoz, hogy rugalmasak is legyünk, mert sebezhetőségünknél fogva sebeket is fogunk kapni, s nem engedhetjük, hogy a sebeink hatására ismét csak bezárkozzunk. A sebezhetőség és a rugalmasság közötti egyensúly szervesen hozzátartozik ahhoz a páratlan szellemi, pszichológiai és spirituális ötvözethez, amelyek mindannyian vagyunk. Mindannyiunk útja az egyensúlyhiány más-más formájától indul el, de mindannyian egyazon egyensúlyra és központosulásra vagyunk hivatva, arra, hogy gyökerezzünk Krisztusban, aki megsebződött, de a megbocsátás transzcendenciájánál fogva rugalmas is tudott lenni.
Kedves hallgatóink, Lawrence Freeman, Belső fény, a Tiszta imádságként végzett meditáció című művének 24. részét hallották. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 14 óra 35 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95.